Folytassuk az előző órán megkezdett szerepértelmezést. Ha jó tanárok szeretnénk lenni, vajon hogyan értelmezzük ezt a szerepet? Mit vár tőlünk a diák, és mit vár tőlünk ez a szerep? Ismét kutatásokba bonyolódunk, magyar és külföldi kutatásokat egyaránt próbálunk megnézni, de indításnak az emberiség egyik nagyon régi kulturális anyagából, a tibeti misztériumokból, amit Hamvas Béla hozott Magyarországra, vagy ő volt az egyik fordítója, azt mondja, keres olyan mestert, kinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó. Ha most végig gondolják, azok az elvárások, amiket a diákok megfogalmaznak, azok szinte maradéktalanul megvannak itt. Talán egy dolog nem kerül ebben elő, a pedagógus mesterség. Abban az időben természetesnek vették, hogy egy olyan ember, akinek kisugárzása van, azt valahogy automatikusan körülveszik az emberek, és érthető is, amit csinál, hiszen ha ez nem így lenne, akkor nem lenne meg ez a kisugárzás. Nagyon régi ez a történet, és ha keressük, hogy milyen a jó pedagógus, hadd mutassa meg saját kutatásainknak egy kicsi részét. Megnéztük, hogy jó és rossz tanároknál milyen tényezők azok, amik a diákok szemében jó vagy rossz pedagógussá tesznek valakit. Szeretném megemlíteni, hogy a tanító, tanár és pedagógus szavakat, mivel a szerep nagyon hasonló, szinonimaként használom, és akármelyik mezőből is legyenek ezek a kísérletek, ezeket tessék úgy érteni, hogy ez a három fajta megnevezése ennek a foglalkozásnak, ez nagyjából ugyanazt akarja, pszichológiai szempontból legalábbis nagyon hasonló. Amit megtaláltunk, hogy a személyiség értékei akár a rossz tanároknál, akár a jókat vizsgálva többnyire első helyen vannak, a pedagógiai erények, ami mögött sokszor persze a személyiség értékei vannak, a második helyre kerül, az érzelmi elfogadás a harmadik, szakmai tudás és a humor. Ez a kettő, a szaktudás és a humor váltakozva negyedik, ötödik helyen van ebben a listában. Ha végig gondoljuk, hogy mi az, ami személyiség függő még ezekből, a személyiség értékei mellett az érzelmi elfogadás és a humor olyasmi, ami szinte standard tartozik az embernek. A humor az nem nagyon befolyásolható, úgyhogy akinek nincs Isten adta jó humora, az ne erőlködjen ezen, mert az sokat árt. Tehát amikor egy szerény humorral megáldott ember azzal próbál népszerű lenni, hogy rosszul elmondott viccekkel traktálja a hallgatóságot, az nagyon tud ártani a tekintélyének, akkor tudomásul kell venni, hogy humor nélkül is lehet valaki jó tanár, az egy isteni adottság, vagy van, vagy nincs. De a személyiség értékei, érzelmi elfogadás és a humor együtt jócskán nagyobb rész, és ez adja ki igazából a tanári minőségnek azt a részét, amit a szerep nagyon is megkövetel. És ha a személyiség nem integrálja ezeket, akkor egy szaktudással igazából nem lehet pótolni. A felmérések azt mutatják, hogy a szaktudás belépő szinten fontos, kell, hogy értse a szakmáját, de a legtöbb ember, aki egyetemet végzett, vagy főiskolát végzett, annyit a saját szakmájából mindig tud, amennyi elég ahhoz, hogy a középiskolában tanítva a diákjai számára elég legyen. Más a helyzet egy akadémiai szintű tudásnál. Ahogy kilépünk a középiskolából, nő a szakmai tudásnak az értéke, de sosem veri meg a személyiséget. Ha megnézzük a személyiségen belül, hogy milyen tényezők fontosak, akkor úgy tűnik, hogy jó tanároknál, itt a pozitív említések mutatják ezt a irányváltást, tehát pozitív értelemben első helyen említik a három kérdés közül, első helyen említik a stílust, második helyen a morált, és harmadik helyen az intellektust. És most nézzék meg, milyen érdekes, hogy az intellektus hiánya nem jelenik meg a rossz tanároknál. Tehát nem az IQ, nem az észbeli képességek azok, amik kevésnek bizonyulnak, hanem a másik kettő. A problémás a stílus, amelyik tudjuk maga az ember, a stílusban vannak az emberi viszonyulások, a másik pedig a morál, és nagyon gyakran morális deficitet tartalmaz, a diákok kritikája, hogy nem úgy viselkedik velünk, ahogy azt tisztességesen mi elvárnánk. Ez a három tényező tűnt mérhetőnek a kutatásokból, és azt hiszem, hogy önmagáért beszél, méghozzá a stílus hát mindenek fölötti dominanciájával. Igen, ez volna a jó tanárok, és ez pedig a rossz tanárok minősítése az önök szemszögéből, mármint a diákok szemszögéből. Próbáljuk boncolni tovább. Milyen a jó pedagógus? Úgy tűnik, hogy a rossz tanárokat jobban meg tudták csípni, a jellemzők tisztábban átjönnek, és meg tudjuk mondani, hogy ne legyen szorongó, túlkompenzált, depresszív, kicsinyesen pedáns és mindent tudó. Mikor lesz az ember ilyen? Amikor valamiért odabent nincs rend, amikor nem tudja önmagát vállalni. Hát valamiért a személyiség nem érett meg, és ilyenkor harc kezdődik azért, hogy az én általam is gyengére mért teljesítményt, hogy tudom mégis úgy bemutatni a diákjaimnak, hogy azt a fajta tisztességet megéljem, amit egy tanár szeretne önmagának hát kivívni. Ne legyen melankóliára hajló, ezt már az első piarista iskolákban, melyek a középkorban indultak, és követelménynek tekintették, hogy mélabús ember tanár ne legyen. Hát nem tudom, hogy ezt a követelményként meg tudjuk-e fogalmazni, de azt lehet mondani, hogy az, akinek nincsenek pozitív kisugárzásai, hanem inkább negatív attitűdöt hordoz, az valahogy kevésbé elfogadott a diákjai számára, és talán kevésbé hatékony is. Egy nagyon érdekes orosz kísérletről szeretnék önöknek beszámolni, amelyik végre a tanulók véleményének is hangot ad, és megnézi, hogy vajon abban a hét jellemzőben, amit összehasonlítanak, a diákoktól és az igazgatóktól kapott vélemény vajon miben különbözik. Korrelációkat mutattak ki, méghozzá úgy, hogy a tanár értelmi képességeinek megítélésében elég nagy összhang volt. Okos, az igazgató is úgy ítélte meg, mint a diákok, a két vélemény korrelált. Hogy hogyan végzi a munkáját, a tevékenységét, miket csinál, ebben is egy elég jó korreláció tapasztalható. A szervezőképesség, megint egy olyan tényező, amit elvárnak a tanártól, ebben is erős a korreláció. A beszéd sajátosságainál már csökken, a tudás szintjénél nagyon szerényé válik, és itt van egy elválasztó vonal, és a jellem tulajdonságait és az érzelmeket homlok egyenest másképp látják az igazgatók, mint a diákok. Márpedig tudjuk, hogy a szerep szempontjából az emberi tulajdonságok, a jellem és az érzelmek a két legfontosabb tényező, ez az, amit rosszul látnak az igazgatók. Miért? Mert jó hivatalnokként minél rosszabb egy tanár, annál nagyobbat hajol a főnök előtt, gyakran, és az, akinek pedig biztos tudása, tartása van, az pedig sokszor nem kedves az igazgatónak, mert önálló véleménye. Ezért a diák jobban lát néhány szempontból, mint ahogy lát a vezető. Nehezebb megfelelni a diáknak, ezért mindenféle kísérletek vannak, még manapság is konferenciákon arra, hogy mindent be lehet számítani egy tanár minősítésbe, csak a diák véleményt, ha lehetne, azt ne. Én meg azt gondolom, hogy igen, és hogyha egy új kiválasztási rendszert fogunk csinálni, akkor olyan esetekben, másoddiplomásoknál és mindenhol, ahol lehet mérni ezt, akár a felvételi kritérium is az lenne, master tanári szinten, vagy ha mentor tanárt, gyakorlatvezető mentort keresünk, hogy megkérdezzük annak az iskolának, a diákjainak a véleményét, hogy szerintük az illető tényleg a legjobbakhoz tartozik-e. Ugye itt két ellentétes érdek ütközik. Az egyik az, hogy kit kell fejleszteni, hát azt, aki ebben gyenge, de akiben már 30 év gyakorlat megkövesedett, mondjuk, azon nagyon nehéz változtatni. Ez a változás könnyen elérhető 20 éves korban, de nehezen egy kialakult szerepnél. Bizony levonhatjuk azt a következtetést, hogy a tanár másképp viselkedik erős kapcsolataiban, vezetőjével szemben, mint ahogy a gyenge kapcsolatokban. És a hatalom még az, ami nagyon meg tudja változtatni az ember viselkedését, szinte rá sem ismerünk, ha adunk egy olyan embernek hatalmat, akinek erre nagyon is szüksége van, és nagyon is vágyik rá. Az ókorban azt tanácsolták, hogy aki valamilyen hatalmi pozícióért jelentkezik, azt lehetőleg ne válasszák, hanem úgy kérjenek fel valakit, aki ezt inkább nyűgnek tekinti, akkor talán nem él vissza vele. Hogy néznek ki a kedvelt és nem kedvelt tanárok ebben a felmérésben? Ugye nagyon sokszor azt mondják a mérsékelten sikerült tanárok, hogy az az én problémám a diákokkal, hogy szigorú vagyok. Na most ez az, ami biztosan nem igaz. Mert amikor megnéztük, hogy kedvelt és nem kedvelt tanároknál, ez nem a saját kutatásunk, amikor megnézték, hogy ebben hogy működik a dolog, kiderült, hogy a nem kedvelt tanároknak, meg a kedvelt tanároknak pont a szigorúságban nem volt számottevő eltérés a megítélésében. Tehát aki arra hivatkozik, hogy azért nem szeretnek a diákok, mert szigorú vagyok, akkor ott valami más is van. Akkor rosszul szigorú, mert nem az a problémájuk. Ha megnézik a hármas pontot, hogy keményen követelt, ott is nagyon közeli a jó és rossz tanároknak a megítélése, és ahol pedig nagy eltérések vannak, az mondjuk a barátságosság, amit másképpen lefordítva érzelmi elfogadás, ugye? Amiben jelentős különbségek vannak, hogy mennyire elfogadó a diákokkal szemben, és ez megmutatkozik nyilván a türelemben is. Egy meglehetősen régi kutatásban a diák vélemények alapján megnézték, hogy vajon jó és rossz tanárok között mi a különbség, illetve a jó tanárokat mi jellemzi, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a bizonyos segítőkészség, valamint a humor, ez nagyon fontos volt a diákok számára, és ez a fajta együttműködő attitűd, amit röviden úgy fogalmazhatnánk, hogy emberségesek, abban a mezőnyben is, ahol ők erősnek számítanak, ott is elfogadók tudnak lenni. A rossz tanároknál megint személyiségügyek jönnek ki. Ugye nem azt mondja ez a kutatás se, hogy a tudásukkal van baj, hanem zárakozott, hatalmaskodó, és valahogy rosszul kommunikál. Nincs meg a csatorna, nincs meg az a híd, amilyen keresztül az információ úgy jutna át hozzám, hogy én azt el tudjam fogadni. Akár azért, mert kusza, akár azért, mert ettől nem fogadom el. Valamiért ez az ember az én számomra nem igazán elfogadható. Márpedig ugye érzelmi hangsúlyok nélkül nehéz elfogadni egy tanítást, erre több példát is említettem már. Ugye lehet még egy másik mód a kényszerből való tanulás, amikor a félelemében tanul az ember, ez viszont megöli a kreativitást. Megtanulja, bemagolja, mert muszáj, de igazából nem erre vágyunk, nem ilyen típusú információkat szeretnénk keresztülverni a hallgatókon. Christopher Clark egy nagyon érdekes szempontot említ, ez a fizikai szemlében jelent meg ez a cikk, érdekes módon, nem pedagógiai folyóiratban. Azt mondja, hogy nem a szervezés, nem a pedagógia, hanem az emberi kapcsolatok kezelése a legfontosabb. Mondja ezt fizikusoknak. A jó tanár együtt nevet a diákjaival és elfogadó. Ugye ugyanazok a gondolatok jönnek elő, mint amik már előkerültek más kutatásokban is. Azt mondja, hogy lelkes, pozitív, derűs. És fontosabbnak tartja a tárgy szeretetét. A saját méréseinkben azt tapasztaltuk, hogy azok a tanárok, akik a tárgyukat jobban szeretik, mint amennyire fontosnak tartják, azok a jók, és aki nagyon fontosnak tartja, de nem annyira szereti, azokat pedig inkább rossz tanárként minősítik a diákok. Van egy olyan nézet, ez főleg pszichológiai kutatásokban jött elő, hogy vajon a diákoknál Megítélhető-e úgy a kapcsolat, hogy vajon milyen félelmeket olt fel a tanár? Ezeket sorba véve, az első az elhagyatottság. Ugye azzal, hogy ismerem a diákot, azzal tudom feloldani. Igen ám, de ha 400 ember tanítok egy nagy előadóban, és nincsenek diákcsoportok, mint ahogy ma nincsenek, a bolognai rendszer ezt a kapcsolatokat a diákok között is szétverte. Biztos vannak előnyei is, ezek mind kognitívak, de az, hogy csoportán nem tud szerveződni a diákság, és egyre nagyobb tömeget tanítunk, hogy olcsóbb legyen, és nincsenek személyes kapcsolatok, ez azt jelenti, hogy ellentmondanak az összes pszichológiai igénynek, amely a diákoknál megfogalmazódik. Ez ugye főleg középiskolában tűnik fontosnak, de a főiskolán, egyetemen végzett mérések is nagyon hasonló igényeket mutatnak. Második helyen a kétségbeeséssel szembeni bátorítást említi, de bátorítani is csak úgy lehet, hogy elhiggyem neki, hogy ő ismer engem, hát ha nem ismer, akkor mire bátorít, csak úgy csukott szemmel? Hogy ne váljak nevetségessé, hogy tiszteljen engem a tanár, ez az egyik leggyakrabban előforduló szó a rossz tanárokkal szemben, hogy nem tiszteli a diákot. Hát kell tisztelni a diákot? Hát persze, a diák egy ugyanolyan ember, mint én vagyok. Az emberi méltóságában nem sérthetem. Ha nem tudom elfogadni őt ugyanolyan tisztelettel, mint bármelyik embert, akkor rosszul teszem a dolgomat, és azonnal meglátszik a diákok visszacsapásában, hogy akkor ők is úgy állnak a történethez, és ők sokan vannak. Ugye, sokféle ötletük van arra, hogy hogy lehet lehetetlenné tenni egy tanárt. Diákkoromból emlékszem egy néhány ilyen történetre. Aztán a vezetés, irányítás, hogy ne legyen az ember elveszett ebben a meglehetősen zavaros térben. És bizony pszichológiai segítségre is szükség van. Annál inkább is látom ezt, mert azok a tanárok, akiket középiskolában vizsgáltunk, és a diákjaik szerint rossz tanárok voltak, olyan hihetetlenül szenvednek saját szerepükben, hogy ezt mindenféle pszichológiai teszttel ki tudjuk mutatni. Segítségre lenne szükségük. Nincs az a kognitív segítség, amivel ki tudnak mászni a szerepükből. Ezt kifejezetten az érzelmeik és a szerepük újragondolásával lehet megtenni, hogy legalábbis ebben reménykedünk, mert a kutatás most abban a fázisban tart, hogy felismertük, hogy mivel küzdenek, hogy mit tudunk velük tenni, és hogy az eredményese, az a része most készül. Barabási Albert László és Csermely Péter nagyon érdekes kutatásokat végzett a gyenge kapcsolatokkal, külön választotta az emberek erős és gyenge kapcsolatait. Erős kapcsolatot tartok azzal, akivel baráti, hasonló képzettségű, gondolkodási és kulturális szinten vagyok, és gyenge kapcsolatot azokkal, akikkel már több mindenben nem értek egyet. Különböző hálózatokat vizsgáltak, számítógépes hálózatokat is, sejtek hálózatát, és kiderült, hogy a sejtek kommunikációjában is ugyanilyen erős és gyenge kapcsolatok vannak gyakoriság alapján, és az embereknél is így van. Vizsgálták már iskolai rendszerre is, de tanár-diák viszonyra még nem láttam ilyen vizsgálatot, amelyik ezt végigvitte volna. Nekünk van egy ilyen vizsgálatunk most éppen folyamatban. Ugye azt mondja Clark, hogy azt az értéket, amit egy ember képvisel, azt komolyan kell, hogy vegyük. Ha nem tudjuk őket becsülni, akkor nem tud létrejönni a kapcsolat. Akkor inkább ez a ütköző zóna lesz, és ez pedig senkinek nem célja, a tanárnak legkevésbé, hiszen az ő munkáját lehetetlenné teszi a diákokkal meglévő rossz kapcsolat. Ráadásul a kapcsolat gyógyító faktor. Tudjuk, akár a Freudi analízist, ha nagyon egyszerűen akarjuk szemlélni, ugye arról szól, hogy egy ember leül egy másik emberrel beszélgetni, az megbízik benne, és elmondja neki a problémáit. Létrejön köztük egy mindenképpen érzelmi töltésű kapcsolat. Ugye akkor is működik az analízis, ha pozitív indulatáttétel történik, tehát elfogadó, akkor is elutasító, tehát negatív érzelmekkel is tud működni, csak érzelmek nélkül nem. Tehát a semleges, senki nem akar semmit, igazából küldött betegről van szó, nem akarja elmondani, hogy nem akar részt venni ebbe az egészbe, és amúgy is érdektelen ebben a kapcsolatban, akkor nem működik. Tehát ha a kapcsolat maga gyógyító erő, miért nem használjuk a pedagógiában, hogyha ez kis csoportos oktatásokban próbálkozik egy tanár, lehetősége van rá, akkor egy jó tanár esetében ez nagyszerűen működik. Problémás gyerekeket figyelve, Haim Zsino olyan helyzeteket tapasztalt, hogy egy tanárnak óriási hatalma van. Azt mondja, hogy rémisztő, hogy mekkora hatalmam van abban, hogy megdicsérem vagy megalázom a diákokat. Ezt a legtöbb kezdő tanárnak nem érzi, én sem éreztem, hogy legkisebb hatalmam lenne, de van. És ahogy a tanár belép egy osztályterembe, azzal meghatározza a terem hangulatát, méghozzá a hangulat nagyjából olyan lesz, amilyet visz. Most azokra az esetekről, amik valóban elvadult állapotokat idéznek Amerikában is, meg Magyarországon is néhány, főleg kisebb településeken elég rossz híreket kap az ember arról, hogy milyen rosszul szocializált iskolai osztályok működnek. Tehát ha nem egy ilyen nagyon elrontott helyzetbe megyünk be, hanem csak nagyjából semleges feltételezések, tehát se jó, se rosszat nem gondolunk egymásról, akkor a tanár meg tudja határozni ezt a teret, és rendbe tud hozni egy nagyon elrontott teret. Erre vannak Magyarországon is kísérletek, de ez a hagyományos oktatás kereteiben nem működik. Azt akkor át kell lépni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk javítani. Amerikában nagy mintás felmérésekkel igazolták, hogy a tanárképzés, a továbbképzés szinte hatástalan. Minden kognitív beavatkozás, amivel azt hittük, hogy jobb tanárokat képzünk, csak nem eredménytelen. Nagy erőfeszítésekkel lehet kis eredményeket kimutatni. Ez azt jelenti, hogy azok a fajta újabb ismeretek, újabb módszerek inkább csak ürügyként szolgálnak, de a tanári szerepviselkedést nem tudják megváltoztatni. Ez lenne a tanárképzésnek most a feladata, hogy képes legyen ebbe a mezőbe hatékonyan dolgozni. Ha megnézzük a tanári alkalmasságot, hogy hogyan tudjuk ezt értelmezni, akkor újra visszajutunk ahhoz, amit már csak nem egy évszázaddal előbb Eötvös Józseftől hallhattunk, hogy azzal, hogy akik vagyunk, sokkal többet tudunk átadni a diákjainknak, sokkal eredményesebbek tudunk lenni, mint a tananyaggal, amit tanítunk. De ez nem azt jelenti, hogy a tananyag nem fontos, az nagyon fontos, de annak valahogy mindenképpen meg kell lennie, hiszen azt szabályok írják elő, hogy mit kell fizikából vagy rajzból tanítani. Az viszont, hogy hogyan csináljuk, abban van a tanárnak óriási mozgástere. Hogy hogyan lehet ezeket az elvárásokat valahogy keresztül vinni a tanárokon. Időről időre nagy erővel az oktatási vezetés nekiugrik az adott országban a tanároknak, és nagyon kevés helyen csinálják ezt jól. Ahol jól csinálják, az mondjuk Szingapúr és Finnország, más és más okból, de ott kitüntetett szerepe van a tanároknak, és tanárrá lenni és bejutni egy intézménybe tanárként, ahhoz nagyon komoly teljesítményt kell felmutatni. Pénzzel sem lehetett Amerikába visszacsalogatni már a tanárokat, mert az a fajta elszabadult és rosszul szocializált tömeg, amelyik a alsó és középfokú oktatásba bejut, az taszítóvá tette a tanári pályát. Szerencsére mi még nem követtük ebben Amerikát, itt még egy picit jobb a helyzet. Ez a bizonyos stressz, ahol fölülről a legkülönbözőbb méréseket és követelményeket fogalmazzák meg, viszont kibejárnak a diákok óra alatt, tehát abszolút kaotikus állapotok vannak, ez tönkreteszi a tanároknak az idegeit. Úgyhogy minél inkább erős a beavatkozás, annál inkább csökken a tanárok kreativitása, és hogy ez ne így legyen, ehhez, ha meg tudnánk élni azt a világot, hogy valóban tehetséges tanárokat tudjon elindítani a képzés, és ők megkapják az autonómiát bizonyos keretek között, és nem írják felül évente a velük kapcsolatos elvárásokat, akkor talán ki tud alakulni egy olyan fajta légkör, ahol a tanárok csapatként és a diákok is egy lehetséges gyenge kapcsolatokon keresztüli stabil, kohéziós és jól működő rendszert tudnak létrehozni. Egy nagyon érdekes megfigyelés az, amit Nottinghami Egyetemen 80 általános és középiskolai tanárral végeztek, és megnézték, hogy mi a legmeghatározóbb ezekben, és a tanári minőség elemeit felsorolták. Okoz ez némi keserűséget, úgy gondolom, ugyanis sokan szeretnénk hinni olyan dolgokban, mint a tanári tapasztalat, aki nagyon régen tanít, nagyon jó tanár. Most nézzük meg, hogy mi a valóság, legalábbis ebben a kísérletben. A lelkesedés, a tanár-diák kapcsolat minősége és az elkötelezettség, ezek voltak olyan tényezők, amelyek a jó tanárságot hát indikátorként jelezték, és a tanítási tapasztalat, a pedagógiai ismeretek és a hivatástudat alig játszottak szerepet ebben. Úgy tűnik az embernek elsőre, hogy mindegyik fontos, de a kutatások azt mutatják, hogy nem. A baloldali oszlop az, amelyik igazából meghatározó. Végül szeretném megköszönni kollégáimnak a támogatást, hogy ezeket a kutatásokat végigcsinálhattuk. Tóth Béláné doktornak, aki hát az intézet igazgatójaként támogatta ezt, Tóth Péternek, aki ma is ezt teszi, és Füzi Beának, aki velem együtt dolgozott a kutatások jelentős részében, és önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmet.